Reményik Sándor, a fenyők álma. A fellegek a fenyők álmai. Az ágak között megrekednek. Azután futásnak erednek, vagy halkan suhannak odább, mint foghatatlan, lengeholmi, testetlen, fátylas délibáb. Az álmok sorsa eloszolni. Néha úgy szállnak fehér csipkeként, hogy alig-alig fedik el a fényt. Ezek a boldog álmok. Aki így álmot látott, annak a fának hálálkodni kell. És hogyan hálálkodik a fenyő? Hát ezerszeres illatot lehel. S néha jönnek gomolygón, nehezen, szurony sem szaggatja meg odafenn, csak néha üti át egy óriás dárdáját a fellegen. Ezek a gonosz álmok. Aki így álmot látott, reszketve jajdul, álmában kiált, lát fekete vért és piros halált. De lassan elszáll jó és gonosz álom, valahol virrad már a láthatáron, oszlik a köd, a pára már kevés. Aranyderűvel messze valahol a kék ég jő, az örök ébredés. Amen.
Vas Albert, vizek felett. Ó, Istenem, de könnyű volna az élet terhek hordozása. Ha tudnám azt, hogy minden könnyem valakinek a mosolygása. Ha tudnám azt, hogy minden álmom, amit az élet szétzilál, valakinek valóra vál, és lelkem minden barázdája, amit a sors naphosszat árkol, neki lenne a boldogsága. Ha tudnám azt, hogy amíg bírom, minden ütést érette adnak, lélekülő fekete éjek az ő álmaim virrasztgatnak. Minden derékba tört reményem, őrlése száz malomkeréknek, minden, amit csak reám mérnek, simogatás egy sorstestvérnek. Mint tengerőr, elnézek messze, csalnám a vihart magam ellen, vigyáznék, az ő vitorlája mindig fehéren lengedezzen, s ahova akar, oda menjen. Ó Istenem, de szép is volna így őrködni valakiért, vizek felett, az őrtoronyba. Amen.
Az Úr nevében köszöntöm a gyülekezetet az Isten igéje helyéről is. Itt az a szószék, ahol az Úr szól hozzánk, és kérem is, hogy legyünk engedelemmel, és tekintsünk el az emberi eszköztől. Tekintsünk arra, aki a forrása minden szónak, hiszen az, ami megvan írva az Isten szájából, származik. Ez Jézus Krisztusnak a bizonysága, amely bennünket helyes viszonyulásra késztet az ő igével ezen a délelőttön. Érdekesnek tartottam megvizsgálni ezzel a gyülekezettel együtt, akik egy összetett közösség vagyunk, több helyről, több felekezetből, több országból vagyunk jelen, és hitünk szerint, ami egyébként összeköt bennünket, hogy Krisztus követői vagyunk mindannyian, fontos nekünk felfigyelni egy olyan gondolatra, amelyet a Zsoltáros vett fel, és amit meg szeretnék osztani ma délelőtt a gyülekezettel. A 107. Zsoltárról van szó, és annak 32. verséről. Gyakran történik, hogy a Bibliában ilyen beárnyékolt bibliai versek vannak, amelyek éppen azért, mert egy híres vers árnyékában van, ezért elmarad a figyelmünkből, elmarad az üzenetével, elmarad a fontosságával, bár fontossága van minden képpen, és ilyen ez az íge is. Előtte, a 32. vers előtt találjuk meg azt a lajtmotívumot, amely a 107. Zsoltárban többször is előfordul, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Ez a 31. vers, és ezután következik a mi alapigénk, amit szeretnék felolvasni, mint egy toldalékot az előzőhöz, a Zsoltáros ezt mondja, és magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében. Nem annyira a felhívással, amit jelent ez az ige, mint egy ilyen ismétlődő kifejezéssel szeretnék foglalkozni ezen a délelőttön, hogy bennünket, akiket megszólít az Úr ma, bennünket népnek gyülekezetének nevez, és vének ülésének. Persze a kor vonatkozásában, amikor íródott, megvan a maga fontossága ezeknek a kifejezéseknek. Ahol a tanács egészen más társadalmi szervezettségben született, és ezért a tanácsnak, mint emberi intézkedésnek sokkal gazdagabb volt a jelentősége, mint amilyen ma. Ma már tanácsra nem igen van szükség, mert egyfelől túl sokan szeretnének tanácsot adni, másfelől pedig túl kevesen vannak, akiket tanácsolni lehet. De amúgy a közösség lehet tanács bárkinek a számára. S ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor sokat veszíthetünk, amikor a gyülekezetbe vagyunk, amikor a gyülekezet magasztosul tanácsadónak, vagy tanácsadóvá. És ilyen megközelítésben szeretnék egy néhány nagyon érdekes és fontos dolgot elmondani a gyülekezetről. A gyülekezet tanácsolhat. A gyülekezetnek van tekintélye. Tekintély, amit Krisztus maga ruházott a gyülekezetre. A gyülekezet a végső tekintély, nem a püspök, nem az elnökök, nem a pápák. A végső tekintély, amely Krisztus tekintélyét is képviseli, az a gyülekezet. Ha valahol baj van, ha valaki rendetlen, mondja az Új Szövetség szervezésre irányuló tanácsa, akkor mondd meg a gyülekezetnek végső soron, mert a gyülekezet a végső tekintély Krisztus után. A gyülekezet Krisztus eszköze. Az ő ötlete volt, hogy legyen gyülekezet. Ő járt az emberek között mindjárt, ahogy a mesiási munkáját elkezdte, és a Szentírás azt mondja, hogy kiválasztotta magának azokat, akiket akart. Nyilván Jézus egy ilyen igényességgel lép fel, amikor a gyülekezetet létrehozza. Hogy a gyülekezetet ne a véletlen hozza létre, ne az emberi kapcsolatokon alakuljon, vagy alapozzék, hanem egyszerűen azok képezzék a gyülekezetet, akiket ő választ, akiket ő akar, hogy legyenek a gyülekezet. Nyilván ezen felül ott van az emberi akarat, az emberi választás. Mert Krisztus hívhat valakit, hogy csatlakozik a gyülekezetéhez, de ettől még nem lesz az a valaki Krisztus gyülekezete tagja, hanem ha válaszol. Ha a hívásra válaszol, ha lesz egy ilyen reakció, az aktív krisztusi hívásra lesz egy reaktív válasz, az ember válasza. Éppen úgy, mint ahogyan gondoskodott arról, hogy a gyülekezetnek legyen egy helye, ezért adta az Úr Mózesnek ezt az utasítást, hogy építsetek hajlékot, hogy köztetek lakozzak. Ez a köztetek, ez a gyülekezet. Éppen úgy, ahogy gondoskodott arról, hogy az Isten tiszteletnek ne csak helye legyen, hanem egy ideje is. Isten kezdettől fogva mondta, 6 nap az a munkának az ideje, de a 7. az a nyugalom, a te urad Istenednek napja. Az nem a munkának, semmi egyéb foglalkozásnak, hanem annak az ideje, hogy együtt legyen a gyülekezet. Szent gyülekezés ideje, ezt mondja Mózesnek az Úr a szombatról, hogy legyen szent gyülekezet ideje a szombat. Azért tartok ki ezek a részletek mellett, mert készülök elmondani, hogy mit jelent a Biblia szerint a gyülekezet. A gyülekezet nem az, amelyik bennünket egymás mellé állít. A klubok betöltik ennek a szerepét. A pártok betöltik ennek a szerepét, hogy az embereket, akik egyformán gondolkoznak, azokat egymás mellé állítsa. Az egyház nem ilyen. Az egyház sem nem a nagyok gyülekezete, sem nem a kicsinyek gyülekezete. Az egyház nem egyeseké vagy másoké. Az egyház azoké, akik megfelelnek. Akik felelnek a hívásra, és akik megfelelnek továbbá. Erre szeretnék egy kicsikét kitérni. A gyülekezet mintája éppen úgy, mint az Isten háza mintája az a mennyben van. Isten azt mondta Mózesnek, hogy úgy építsd meg, ahogyan a hegyen megmutattatott néked. Mózes egy mennyei látomásban meglátta az égi templomot, a mennyei templomot, és annak a mintájára építette, amit épített, egy sátrat, majd Salamon idejében egy épkézlág, épületet, amely Dávid szándékából származik, aki azon kesergett, hogy én palotába lakjak, és az Isten háza romokba heverjen, ez így nem megy. És akkor megépítették, de megépítették nagyjából az a szándék szerint, amit Isten adott, mutatott meg. Az a minta, ami a mennyben van. Ebből következik az, hogy a gyülekezet is, ami nem a falak, nem a beosztás, nem a méretek, a gyülekezet, ami a lelkek gyülekezete, ez is aszerint legyen, ami a mennyben van. Igazán a keresztény embernek, a keresztény gyülekezetnek az etalonja, a kritériuma az a mennyben van. A földi gyülekezet arra törekszik, hogy hasonlóvá váljon, hogy olyan legyen, hogy beilleszkedjen majd a mennyeibe. És akkor veszi magához az Úr. Amikor ez az alkalmasság jellemben, szellemiségben, felfogásban és főleg kapcsolataiban a gyülekezet ennek a mennyei kritériumnak megfelel. Ezért úgy futólag, hadd említsük meg, hogy néz ki abból, amit ismerünk. Hogy néz ki a mennyei gyülekezet? Keveseknek volt alkalma beletekinteni a mennyei gyülekezetbe, megismerni azt úgy belülről, mert ott kevesen jártak. Pál apostolról tudjuk, hogy elragadtatott a 3. égig, nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez az a hely-e, ahol a mennyei gyülekezet lakozik, de azt tudjuk, hogy Pál apostol elámult azon a lelki és fizikai szépségen, tündöklésen és dicsőségen, amit ott látott, és egy ilyen dadogásba váltott Pál, aki ezt írta csak számunkra. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt. Ilyen az a hely, amit láttam. A mennyei gyülekezet továbbá nyilván egy ilyen populációból is áll, amelyet Ézsaiás látott az ő könyvének legelején, ott a 6. fejezetben értesülünk róla, hogy látta azt a környezetet, ahol Isten felemeltetett trónja van. Az Isten lakozásának a helyét látta Ézsaiás. Erről hadd mondjunk el néhány részletet. Egyszerűen azt tudjuk a Bibliából, hogy a mennyei gyülekezet egyes része, egyik része, az úgynevezett kérubokból áll. Ezek olyan mennyei lények, amelyek egy külön kategóriát képeznek, általában ilyen angyali kategóriának képzeljük el, de a Biblia különbséget tesz, és külön megemlíti ezt a kategóriát a kéruboknak a kategóriáját. A kérubok azok alapvetően olyan mennyei lények, amelyeket Isten terve őrként használja. Tudjuk ezt onnan, hogy a bűneset után az Éden kertje bejáratát kérubok őrizték. Ezeket rendelte Isten. Innen tudjuk, hogy ez a kategória az őrök kategóriája. Olyan közlekedési eszközei Istennek, amelyek megvalósítják Istennek azt a képességét, hogy mindenhol ugyanakkor jelen tud lenni. Persze, hogy ez nem ennyire egyszerű. Lehet beszélni itt Istennek a Szentlélek létformájából, amely nem egy fizikai testhez van kötve, ezért nem is tudjuk teljesen megérteni mi emberek, akik a személyiséget azt fizikai testhez is szoktuk kötni, ami felfogásunk van, ezért nem tudjuk pontosan elképzelni, milyen az, amikor Isten egy és ugyanakkor jelen van itt is, meg ott is, meg amott is. De azt tudjuk, hogy a kérubok megvalósíthatják Istennek a jelenlétét ilyen képviselet által, mert ők azok, amely lények, mennyei lények a közlekedést bonyolítják le, amikor Isten jelenlétét kell megjeleníteni valahol, akkor ez így zajlik. Másfelől pedig van egy következő kategória, a szeráfok kategóriája, akikről még kevesebbet tudunk. A Biblia nagyon-nagyon keveset ír a szeráfokról. A szó jelentését ismerjük, legalábbis a teológiában, ami nem mindig a leghasznosabb dolog, de szükséges a teológia is. A teológia úgy tartja számon, hogy a szeráfok, mint szó jelentés, mint megnevezés, utalás Isten hatalmára. És szóról szóra a szeráf fogalom égetést, tüzest jelent. A szeráf fogalom megmaradt a történelembe, a Biblia történelmébe, az ókortól egészen Jézus koráig, ahol a felemelt kígyót nevezték szeráfnak. Akkor, amikor a bálványimádás határáig vitték, mert az ember gyakran és könnyen elcsábul, hogy akár mennyei dolgok ábrázolásával a figyelem a lényegről a formára terelődjön, és ebben valósul meg, remélem nem nagyon bonyolult, amit mondok, ebben valósul meg az úgynevezett bálványimádás. Amikor akár mennyei dolgokat megfogalmaznak fizikailag, és ahelyett, hogy a mennyeiek felé irányulna az emberi tisztelet, hogy az valóban Isten tisztelet legyen, ilyen formák felé fordul, és mindig ettől féltette Isten az ő gyermekeit, ezért tilos a bálványimádás. Ezért, és nem egyébért. Harmadsorban van egy harmadik kategóriája a mennyei gyülekezetnek, a kérubokon és a szeráfokon kívül, az a kategória, amit a legjobban ismerjük, az angyalok, a közangyalok, hogy úgy mondjam, kategóriája. Ezekről Pál apostol ír a zsidókhoz írott levélben, és azt mondja, hogy az angyalok, kicsodák? Szolgáló lelkek. Talán a legnépesebb, vagy legalábbis én így képzelem, az a sereg, amely Isten rendelkezésére áll. Az a sereg, amely Krisztus, ami Urunkat körülveszik. Azok, akik kísértik őt születésében, és akik kísértik őt mennybe menetelében. Azok, akik kísérni fogják az ő dicsőséges második eljövetelében, mert ugye felhőként állják körül az ő személyét, akkor is, amikor felment, és akkor is, amikor dicsőségben visszajön az ő szent angyalaival. Így mondja, így írja a Szent Evangélium. Most tekintsünk el ettől a részétől, ahol azonosítottuk a mennyei gyülekezet összetételét. Nem is annyira fontos, nem is értek én annyira hozzá az angyal kérdéshez, hogy azt kimerítően ma délelőtt mondjuk rendbe tegyük. De egy információs szinten megtudtuk azt, hogy a mennyei gyülekezetben is vannak kategóriák. Vannak szeráfok, vannak kérubok, és vannak angyalok. Ezen kívül azonban erről a mennyei társaságról, amit tudni lehet és tudni kell, az az igazán fontos, hogy ezek a mennyei lények, ezek rendelkeznek az úgynevezett él tulajdonságokkal. Az él a héber nyelven Istent jelent, Istennek egyik neve. Amikor Jézus a kereszten az atyát szólította meg így, hogy éli, éli, lama sabachthani, akkor az atyát szólította meg ezen a nevén. Nos, ezek a kategóriák, a kérubok, a szeráfok és az angyal kategóriák, ezek rendelkeznek él tulajdonságokkal. Ők nem olyanok, mint az emberek. Ők más világ. Isten világához tartoznak, és más tulajdonságaik vannak. Az angyalok tudnak láthatatlanok lenni, és mégis munkálkodni például. Ez az egyik tulajdonság, ami az isteni tulajdonságokhoz tartozik, az úgynevezett él tulajdonságokhoz. De ezen felül beszélnünk kell föltétlenül a magunk érdekében arról, hogy ezek a lények, ezek jellemben hasonlítanak Istenhez. Azok a tulajdonságaik, amelyek él tulajdonságok bennük, azok jellemhez tartozó tulajdonságok. Mert számunkra is, ebben a törekvésünkben, hogy Isten gyermekei legyünk, és mint gyermekek az atyjukhoz úgy hasonlítsunk rá, nem azt jelenti, hogy legyen olyan frizuránk, legyen olyan színű szemünk, vagy szakálunk. Nem ez az Istenhez való hasonlóság. Amikor Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlóságára, akkor bizonyára fizikai szempontokat is szem előtt tartott, de nem csak azokat, hanem a jellembeli tulajdonságokra gondolunk itt. Azok a jellembeli tulajdonságok, amelyek a mennyei gyülekezetben egyértelműek, például az engedelmesség. Például a szentség, a tisztaság, a becsületesség, a tiszteletadás. Ezek olyan jellemhez tartozó tényezők, amelyek a mennyben vannak és élnek. Az a gyülekezet, amely a mennyben van és amely vár, hogy kiegészüljön a földiekkel, az ilyen gyülekezet, amelyik rendelkezik ilyen él tulajdonságokkal. És amikor ma délelőtt hallgatjuk Isten igéjét, azzal a szükséges szándékkal, hogy önvizsgálatot tartsunk, nem azt akarom mondani, hogy mi angyalok leszünk. De azt a gyerekeknek gyakran mondom, hogy jelöltek lehetünk. Szőlősi Árpád volt az egyik kedvenc tanárom a teológián, bizonyára a magyarországiak ismeritek, ismertétek. Ő szokta mondani, nem azért mondom, hogy ha valakinek inge, vegye fel, de nem árt, ha felpróbálja. Valóban a prédikáció erre való. Arra való, hogy az ember egy bizonyos témában, egy bizonyos kérdésben tartson önvizsgálatot, és ma délelőtt önvizsgálatot tartunk, mi, akik jöttünk, és ti, akik fogadtatok. Önvizsgálatot tartunk abban, hogy milyen lehetőségeink vannak az Istenre való hasonlóságban. Milyen lehetőségeink vannak. Mi, akik készülünk mennyországba, akik imádkozzuk tüzesen, hogy jöjjön el a te országod. Tartunk-e önvizsgálatot, hogy ha jön ez az ország, ha eljön az ideje, ha megnyílik a kapuja, akkor alkalmasak leszünk-e? Tényleg ez a kérdés. Mert a mennyben van egy gyülekezet, amit legjobb tudásom szerint Isten nem szándékszik felhígítani a földiekkel. Nem a mennyeiek fognak megváltozni a mi szintünkre, hanem nekünk magunknak kell megváltozni arra szintre. És a ma délelőtti tanulmányban, a szombatiskolában éppen erről beszéltünk. Hogy miként lehet növekedni erre a státuszra, hogy legyünk mennyeiek, ami a jellemünket illeti. Pál apostol egy érdekes megközelítésben azt mondja, hogy amikor az ember életében megvalósul a szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, hűség, szelíts, ismeritek a lélek gyümölcse. Ezek a lélek gyümölcse bennünk. Ez adja a növekedést. Ez teszi a jellemet elfogadhatóvá, megfelelővé, alkalmassá. Rossz hírem van, a mennyben nem lesz duzzogás. A mennyben nem lesz veszekedés. A mennyben nem lesz kötődés. Nem lesz. Ügyeljünk úgy a jellemünkre. Mondja az Úr ma délelőtt, hogy ezeket kivele. Maradjon meg az, ami él tulajdonság. Az, ami minket Isten gyermekeivé tesz. Az, amelyet Isten a maga isteni szigorával le fog mérni. Úgy, ahogy lemérte Belsazárt, és remélhetőleg nem fogja mondani sem nekem, sem neked, hogy megmérettél, és hiával találtattál. Ezért gondoltam, hogy haszna lehet ennek a gondolatnak ma délelőtt, hogy törekedjünk lenni mennyei gyülekezet. Itt az újfehértói gyülekezet, éppen úgy, mint a vajdaszentiványi, vagy a sárpataki, vagy ahonnan csak jövünk. Legyen az a gyülekezet, ahol vagyunk, a szentek gyülekezete. Hogy is olvastuk az alapigében? Magasztalják őt a népnek gyülekezete. Ez leszünk a mennybe. Itt a földön kisebbség vagyunk, és szekták vagyunk, és még ki tudja, hogy még neveznek bennünket. De a mennybe. A mennybe leszünk a népek gyülekezete. Az a gyülekezet, aki Isten a kegyelme által kiválogat, aszerint, hogy ki mire törekszik, ki mit akar, ki mit kezd magával. Ő tiszteletbe tartja a döntést, és attól kezdve mindent elkövet azért, hogy bennünket e világ romlandó gyülekezetéből, ebből a gyülevész gyülekezetből átmentsen minket a mennyországra. És tegyen bennünket népek gyülekezetévé, akik rendelkezünk az ő jellemével. Ez a tét, testvérek, amiben hiszek. Egyébként a Biblia a gyülekezetre, az Ószövetség, mert ugye a Zsoltárból indultunk ki, maradjunk alapvetően itt, két szót használ a gyülekezetre. A gyülekezet, a kahál, ez Isten gyülekezete. Ami egyértelműen a Bibliában úgy jelenik meg, mint Isten tulajdona, az, amellyel Isten foglalkozik, mert az engedi, hogy Isten foglalkozzik vele. Ez az a gyülekezet, amely keresi Isten közelségét. Kahál. Ez a gyülekezet. Az a gyülekezet, aminek a nevében benne van az, hogy udvar. Hogy mondjam? A király, a monarchiában van egy ilyen, hogy a király, amikor mozog, amikor látogat, amikor jön, megy, akkor követi őt egy kíséret. És ezt a kíséretet szokták úgy nevezni, hogy a királyi udvar. A királyi udvar nem a kerítés, nem a terület, hanem a lelkek, akik körülveszik. Kahál, az a gyülekezet, amely az Isten udvara, méltóságot jelenít meg. Nem kicsi dolog Isten gyermekének lenni, az ő kíséretében lenni. Ez lehet a gyülekezet. De lehet a gyülekezet, mert a Biblia használ egy más szót is, a szúd szót. A szúd is gyülekezet, de nem az Isten környezete. Nem az a méltóság teljes udvara kísérete, hanem szúd azt a gyülekezetet, amelyik egy tömeget jelent gyakorlatilag. Mi magyarok szoktuk mondani, Erdélyben legalábbis, hogy gyülekezet az is, amikor összegyűltünk, hogy ne legyünk szanaszét. Ilyen gyülekezet is lehet, hogy jövünk és megyünk, és senkihez semmi közünk. Jövünk és megyünk, és még rosszabb, elkezdünk duzzogni, és szúrni, és döfni, és rúgni. Ilyen is lehet a gyülekezet. Nem ez az, amelyik készül odafel. Nem ez az, amely Isten megbecsült gyülekezete lesz. Az, amelyért az ő egyszülött fiát adta. Azt, amiért ilyen magas árat fizetett. Ő elképzelte már azt a gyülekezetet, amely körülveszi őt örök időkön át majd. És állítólag mi oda készülünk. Az időm letelt, és valamit nem elfelejtettem, hanem a végére hagytam. De nem hagytam ki, hogy a mennyei gyülekezethez valahogy hozzátartozik Sátán is, Lucifer is. Ott van az eredete, a gyökerei. Ő a példája annak, hogy lehet lezülleni. Hogy lehet Isten gyermekéből valaki? Sátán és ördög. Nem csak az a lehetőségünk, testvérek, hogy felemelkedjünk, hogy növekedjünk a tisztaságban, a szentségben, hanem az is a lehetőségünk, hogy lezuhanjunk. Sátánról azt tudjuk, hogy bár ott volt a mennyei gyülekezetbe, hogy nem oda jutott, hogy kivettetett. Ezt mondja a Szentírás. Ezért úgy egész ez a délelőtti üzenet, ha felveti nekünk, személyesen neked is nekem, felveti ezt a kérdést. Mit gondolsz? Hol tartasz? Vagy-e a Kahál gyülekezetbe? Veled méltóság teljesebb az a nép, ahol éppen vagy? A hatás, a hatáskör Kahál-e? A szent gyülekezet? Isten udvara? Vagy egyszerűen úgy tartozunk hozzá egy egyházhoz, egy néphez, hogy hát valahova kell tartozni. Legyen ki megkereszteljen, megeskessen, eltemessenek. Nagyon sok ilyen keresztény van. Akik nem jellembeli növekedésre építenek, hanem egyszerűen valahová tartozni lehessen. Jön a mi jövőnk, mondta Faluvégi Dezső. Érkezik az a jövő, amikor Krisztus eljön kiválasztani, mint ahogyan a pásztor válassza a juhokat és a kecskéket külön és külön. Ő tudja, hogy milyen kritériumai vannak. Az enyémeket én is tudom. Tőle tudom. Tudd meg te is. Ha akarsz az ő örök országában lenni, az ő királyi udvarának egyike, akkor úgy készülj. Úgy irányítsad szavadat, megnyilvánulásodat, minden cselekedetedet, hogy ennek felelj meg. Leszünk a szentek társasága, az angyalok társai. Ez a tét, amelyre Krisztus Urunk kegyelme segítsen valamennyünket. Amen.